10. Apa és leány. Az előbbi fejezetben említettük, hogy Danglár bárónő hivatalosan tudatta a királyi ügyész nével, Eugeninek, Andrea Cavalantival a közeljövőben kötendő házasságát. E hivatalos nyilatkozatot azonban, mely az érdekelt felek megállapodásának eredménye volt, vagy legalább annak látszott lenni, olyan jelenet előzte meg, melynek elbeszélését nem mulaszthatjuk el. Vissza kell tehát térnünk annak a napnak a délelőttjére, melynek két szerencsétlen eseményét már elbeszéltük, és vissza kell vezetnünk olvasóinkat abba a túlontúl dúsan aranyozott, nagyszerű szalomba, mely a kitűnő Danglár báró legfőbb büszkesége volt. Ebben a szalomban járkált úgy 10 óra tájban délelőtt mély gondolatokba merülve, s látható izgatottsággal maga a bankár, minden ajtónyílásra figyelve, minden legcsekélyebb neszre fölriadva. Minden türelemnek van határa, az övének is csak hamar vége szakadt, és becsöngette a komornyikját. Menjen föl Eugénie kisasszonyhoz egy ilyen, és kérdezze meg tőle, miért várakoztat ennyi ideig, holott ő maga kéretett ide a szalomba. Ez a néhány mérgesen odavetett szó lecsillapította kisé. Kifújta magát, és tovább várakozott. Eugénie csak ugyan kihallgatást kért atyától még kora reggel, és arra kérte, hogy az arany szalomban értekezhessék vele. A bankár különösnek találta ezt a hivatalos formulát, hanem azért nem tagadta meg leánya kérelmét, és kellő pontossággal jelent meg a kitűzött helyen. Egy ilyen csak hamar visszakerült.
A komorna azt mondta, hogy a kisasszony tüstént elkészül öltözékével, s már nem fog soká késlekedni.
Danglár bolintott rá, hogy jól van, idegenekkel és cselédeivel szemben mindenkor a derék férjet és jóságos apát játszotta, meglehetős komédiás volt, és ez a szerep talán még a legjobban sikerült neki, azt hitte, nagyon jól áll neki ez az arc, melyet olyan formán viselt, mint a régi görög színházakban a kórusbeli aggok, kiknek az állarca jobbról nézve fölkunkorodott, ajkakkal nevető, balról tekintve pedig síróra görbült szájszéllel keserű arcot mutatott. Meg kell jegyeznünk, hogy bizalmas családi megbeszélések alkalmával az a fölkunkorodott, mosolygó ajak fanyarul legörbült, és az áldott jó férj és szerető atya pokróc goromba férjé és zsarnok atyává vedlett. Mi a csodába csődít ide engem az a kölyök? Dörögte magában. Miért nem jön föl egyszerűen a dolgozószobámba, és egyáltalán mi beszélni valója lehet velem? Legalább 20-szor tette már föl magában e kérdést, mikor föltárult az ajtó, és Eugénie jelent meg a küszöbön, fekete virágokkal himzett, fekete atlasz ruhában, földíszített hajjal kesztyűsen, mintha a Seattle Italienbe készült volna. Nem, mire való már ez a teketória? Förmett rá Danglár. Nem lehetett volna éppen olyan jól elintézni én nálam is a dolgot?
Ő teljességgel igazat adok önnek, uram, válaszolt Eugénie leereszkedő mozdulattal helyet mutatva atyának, hogy leülhet, ha kedve tartja. Két olyan kérdést intézett hozzám, mely magában foglalja már tulajdonképpen egész értekezletünket. Mindkettőre készséggel felelni fogok, de minden bevett szokás ellenére engedelmével előbb a másodikra, mivel azt találom kevésbé bonyolultnak. Azért jelöltem ki találkozó helyül e szalont, mert el akartam kerülni azokat a kellemetlen és rám nézve nagyon lehangoló benyomásokat, melyeket a magamfajta nőben egy bankár dolgozó szobájának látása kelt. Azok a szépen aranyozott, de kalmár szellemet sugárzó, rengeteg főkönyvek, azok a vasrudakkal elreteszelt szekrények és azok a megszámlálhatatlan, Isten tudja honnan került bankjegyek és angol, hollandi, spanyol, indiai, kínai és perui levelek minden esetre elfeledtették volna önnel, hogy van az üzleti érdekek fölött még valami nagyobb, magasztosabb érdek is, mely a bankár apára leányával szemben kötelességeket ró. Azért választottam ezt a mosolygos képű, derült arcú, barátságos kis szalont, hol magunk körül láthatjuk az ön, az édesanyám és a magam arcképét, pásztor jelenetek és derült napfényes tájak környezetében. Részemről nagyon sokat adok a külső benyomásokra. Az ön szemében ez természetesen csupa szeszélyeskedés, de elvégre nem is volnék művésznő, ha nem volnának illúzióim.
Helyes, nagyon helyes, válaszolt Danglár, ki békés nyugalommal tűrte magára zúdulni e hatalmas szóáradatot, anélkül, hogy egy hangot megértett volna belőle, mert ő is, mint minden ember, ki bizonyos célzatossággal kezd társalogni, csak arra figyelt, mikor bukkan föl a saját gondolatait vezető fonál beszélgető társa gondolataiban.
A második ponttal tehát végeztem volna, mondta Eugénie legkevésbé sem nőre valló rendületlen határozottsággal, és úgy veszem észre, beéri indoklásommal. Most rátérhetünk az első kérdésre, miért kértem öntől kihallgatást? Ezzel a kérdéssel rövidesen végzek, és határozottan kijelentem, hogy nem akarok Andrea Cavalanti grófné lenni. Daglár úgy pattant fel a székről, mint a kígyó csipte volna meg. Nem akarok, egész egyszerűen nem akarok, folytatta Eugénie előbbi nyugalmával. Látom, hogy nagyon meglepi a dolog, mivel én, amióta csak szőnyegre került ez az ostoba ügy, egy szóval sem ellenkeztem, fönt tartva magamnak természetesen azt a jogot, hogy a döntő pillanatban a leghatározottabban tiltakozzam az én megkérdezésem nélkül és rovásomra történő intézkedések ellen. Ez a közömbösség vagy önmegtagadás, mint a bölcsészek mondják, egyéb iránt máshonnan ered. Onnan tudni illik, hogy én, mint engedelmes, szófogadó leány, megkísérlettem eleget tenni az apai kívánságnak. Eugénie elmosolyodott, és különösen kicsinylő tekintettel méregette a bankárt, mikor engedelmes, szófogadó leánynak vallotta magát. Ilyen formán mindent megtettem, ami tőlem tellett, folytatta Eugénie, és most a döntő pillanatban be kell látnom, és nyíltan be kell vallanom, hogy képtelen vagyok engedelmeskedni. Danglár kissé fogyatékos értelmét elkápráztatta ez a kérlelhetetlen logika, mit leánya szárazon okoskodó hangja még kiélezett.
De elvégre is, szeretném tudni, mi okból utasítja vissza ezt a kiváló szerencsét, Eugénie.
Mi okból? Távolról sem azért, mintha ez az ember rútabb, ostobább vagy esetlenebb volna, mint más. Nem. Andrea Cavalanti minden esetre kielégíthetne olyan nőt, kinél a csinos arc és a déli termet a fő. Azt sem állítom, hogy Andrea kevésbé nyerte meg a hajlandóságomat, mint bárki más, mert ilyen ok még egy nevelő intézetbeli leányka ajkairól is rosszul hangzik, annál inkább az enyémről. Egész egyszerűen nem szeretem, mert senkit sem szeretek, és nem is volnék képes szeretni. De hiszen ezt már tudja. És ezért föl sem foghatom, hogy kényszerűség nélkül miért láncolnám életemet a sírig egy rám nézve örökre idegenhez. Nem mondja el valahol a bölcs, semmiből sem jó a sok, és máshol hordozd minden kincsedet önmagadban? Ezt a két aforizmát még latinul meg görögül is bemagoltatták velem. Az egyik, ha nem csalódom, Phaedrus, a másik Bias mondása. Az élet, kedves atyám, nem egyéb reményeink szakadatlan hajó törésénél, és azért nagyon bölcs dolognak tartom minden fölösleges teremet a tengerbe vetni, és egyedül, szabadon, függetlenül élni mások akaratától.
Ó, szánalomra méltó szerencsétlen leány, tördelte el halványulva Danglár, mert bő tapasztalatai voltak már arra, hogy fölismerje, minő akadályra bukkant így váratlanul.
Szánalomra méltó? Szerencsétlen?
Én?
Ugyan? Nagyon is szimpadiasnak találom ezt a kitörését, uram. Ellenkezőleg, kénytelen vagyok boldognak tartani magamat, vagy van-e fogyatkozásom valamiben, mondja? Általában szépnek mondanak, és ez már elegendő ok arra, hogy bárhol szívesen lássanak. A nyájas arcokat pedig szeretem, mert kellemesen pihen meg rajtuk a tekintetem, és utánuk még azokat is kevésbé visszatetszőnek látom, amelyek szüntelenül körülöttem vannak. Van némi szellemem és természetes ösztöneim, melyek lehetségessé teszik, hogy kihámozzam az életből azt, ami jó, mint ahogy a mókus is kiszedi a keserű héjú dió édesbelét. Gazdag vagyok, mivel Franciaországban ön egyike a legtehetősebb embereknek, és egyetlen leányával szemben alig ha tudna oly kegyetlen lenni, mint a Saint Martin vagy a Zsité színpad apái, kik kitagadják a leányt, ha nem akarják őket unokákkal megajándékozni. A törvény különben gondoskodott róla, hogy egy könnyen ki ne tagadhasson, és férjet a magam ízlése szerint választhassak. Hogyan nevezhet hát engem szánalomra méltó, szerencsétlennek, amikor szép, szellemes és ami fő? Gazdag vagyok.
Látva leánya arcán az elbizakodott gőgöt és pöffeszkedést, Danglár nagyon közel volt hozzá, hogy valami durvasságra vetemedjék, de meggondolta magát, és csak valami elfojtott hang tört ki belőle. Nagyon óvatos, nagyon körültekintő volt, és a saját óvatossága békjóiba verve meghátrált e mereven rászegezett kérdő szempár elől. Hivalkodása, ha nem is szép, de jogos, egyetlen egy dolog kivételével, amit nem akarok egyenesen a szemébe vágni, jobb, ha ön maga találja ki. Eugénie hüledezve nézte Danglárt, ki le akart törni egy ágacskát koronájából, melyet ő oly büszkén tűzött homlokára.
Ön nagyon alaposan kifejtette, minő érzelmek indíthatnak egy leányt arra, hogy pártában maradjon. Most rajtam van a sor kifejteni, milyen okok vezetik az apát, ha úgy, mint én, föltétlenül férjhez akarja adni a leányát.
Eugénie meghajolt nem úgy, mint a szófogadó leány, ki tanácsokra vár, hanem mint ellenfél, ki hajlandó fölvenni a szóharcot.
Ha egy apa arra kéri a leányát, hogy válasszon magának férjet, kétségkívül megvan rá a maga alapos oka. Minden esetre vannak olyanok, kik, mint az imént említette, unokákra áhítozva akarják fölvirágoztatni a családfát. Bennem nincsenek ebbféle rigóják, és bevallom önnek, hogy az úgynevezett családi örömök nagyon hidegen hagynak. Olyan leánynak, mint ön, bátran bevallhatom, mert elég józan esze van hozzá, hogy közömbösségemet bűnül ne rója föl.
Ön nagyon jól indul, folytassa. Beszéljünk nyíltan, magam is úgy akarom.
Ha nem is osztom általában az ön véleményét a nyíltságot illetőleg, bizonyos esetekben, ha a körülmények úgy kívánják, magam is hódolok neki. De folytatom. Férjet szemeltem ki önnek, nem ugyanaz ön kedvéért, mert valójában eszem ágában sem volt önre gondolni, amikor választottam. Ön nagy kedvelője a nyíltságnak, és mint látja, készséggel szolgálok vele, nem az ön kedvéért sürgettem tehát, hogy fogadja szívesen a kérőt, hanem a magam kombinációi és az üzleti érdekek követelték így.
Eugénie mondani akart valamit, de a bankár nem engedte szóhoz jutni.
Úgy van, mint mondottam, és azért még nem kell mérgelődni, hiszen ön kényszerített rá, hogy szint vajak beláthatja, hogy nekem sem valami kedves számtani fejtegetésekbe bocsátkoznom egy művésznővel, ki bankár apjának még a szobáját is messze elkerüli, nehogy kellemetlen, fölötte prózai hatással legyen szép lelkű, gyöngéd művész természetére. Mindemellett is abban a számadásoktól kiszáradt levegőjű bankár szobában is, hol ha nem csal az emlékezetem, még csak tegnap előtt is szerencsém volt üdvözölni, mikor havi 1000 frank tűpénz irányában méltóztatott hozzám fáradni, nagyon sokat tanulhatnának a férjhez meneteltől húzódozó kisasszonykák. Példának okáért megtanulhatta volna ott, amire most tekintetbe véve érzékeny idegeit, csak-e bájosan fölpiperézett szalomban fogom megtanítani, hogy a bankár legfőbb életföltétele a hitel, mely számára éppen oly nélkülözhetetlen, mint másoknak a levegő. Monte Cristo értette meg ezt velem valamikor, és holtomig megemlékszem róla. Megtanulhatta volna, hogy a hitel megcsökkenésével elbénul a test, és teljes kiapadtával tetemmé válik, és megtanulhatta volna, hogy ez a sors fenyegeti azt a bankárt, kinek az a kiváló szerencse jutott osztály részül, hogy ilyen logikusan gondolkozó leányjal büszkélkedhetik.
Eugénie, ahelyett, hogy meggörnyedt volna a kijelentés hallatára, fölvetette a fejét.
Tönkrement?
Eltalálta. Ez a helyes kifejezés, kisasszony, mondta Danglár, idegesen marcangolva mellét, bár megőrizte arcán a hideg és nem minden szellem nélkül való mosolyt. Eltalálta. Tönkrementem.
Ah!
Igen, tönkre jutottam. Kipattant a borzasztó titok, hogy a tragikus költő szavaival éljek, jól szívlelje meg, amit mondok, nemhogy magamra, de hogy önre háruljon kevesebb kellemetlenség miatta.
Fölöttébb gyarló emberlátónak mutatkozik, uram, ha azt hiszi, hogy megdöbbent ezzel a hírrel. Koldusbotra jutott? Mit törődöm én vele? Én bizonyára nem jutottam, és nem is fogok ennyire jutni, mert tehetségemtől aligha fosztott meg ez a katasztrófa. Vagy azt hiszi, hogy mint Pasta, Malibran vagy Grízi, nem tudok én is bármikor megkeresni legalább ugyanannyit, mint amennyit ön adott nekem legbővebb napjaiban? Többet, sokkal többet, 100-150 000 frankot fogok a magam emberségéből, egetverő taps, virágzápor, koszorúk és éjjel rivalgások közepette megkeresni, és nem kell látnom és hallanom többé, milyen szívfájdalmak és soppánkodás között válik meg attól a nyomorult 12 000 franktól, mit koldus alamizsnaként a lábaimhoz vet. És még ha nem is volna meg bennem az a művészi hajlam, melyben ön kételkedni látszik, nem maradna-e meg kimondhatatlan rajongásom a szabad, független élet után, mely szemeimben a világ minden kincséért bő kárpótlást nyújthat, és erősebb bennem még az önfenntartási ösztönnél is. Nem, ne higgye, nem önmagam miatt ver le engem ez a tönkrejutás, mert én mindenkor önmagamhoz méltóan fogok tudni megélni, a könyv, zongora, ecset és toll sohasem fog hiányozni független otthonomból, de valahogy azt sem tessék ám hinni, hogy Danglárné jövendő sorsa aggaszt. Ó, távol legyen tőlem az a dőre gondolat, szörnyen ostobának kellene lennem, ha nem tudnám bizonyosan, hogy anyám már jó eleve gondoskodott minden eshetőségre, és érinteni sem fogja a veszedelem. Szépecskén lehet már megtakarított pénze, bőven volt ideje a gyümölcsöztetésére. Én legalább, kit szabadság szeretetem ürügye alatt egészen magamra hagyott, nem vontam el tőle drága órákat. Mióta kinyílt a szemem, tömérdek dolgot figyeltem meg, és most már azon a ponton vagyok, hogy semmi sincs rám kelleténél nagyobb hatással, mióta csak eszemet tudom, egy lélek sem szeretett, ami nem volt helyes. De mikor erre ébredtem, igen, természetesen, én sem szerettem többé senkit, ami nagyon helyes volt. Ez az én hitvallásom, most már tudja.
E szerint, mondta Dütöl elkékülve, de korántsem a megbántott apai érzés szemrehányó hangján Danglár. E szerint, kisasszony, ön akarja betetőzni bukásomat?
Mármint, hogy én akarom betetőzni bukását? Ugyan kérem, hogy lehet így beszélni?
Akkor hát van még egy utolsó reménységem, tessék jól ide figyelni.
Figyelek, mondta Eugénie, oly átható tekintettel nézve apja szemeibe, hogy a bankárnak nagy megerőltetésébe került farkas szemet nézni azokkal a szilaül lobogó sötét szemekkel.
Cavalanti 3 milliót ad jegy ajándékul, mit az esküvő napján nálam szándékozik elhelyezni.
Nagyon szép, mondta hideg megvetéssel Eugénie kesztyűjét simogatva.
Azt hiszi talán, hogy kezeim között elúszik az a 3 millió is? Szó sincs róla. Rövid időn belül 10-re fogom kikeregíteni. Egy másik bankárral egyetemben sikerült kieszközölnünk egy vasút építési engedélyt, melynél mostanában nincsen gyümölcsözőbb vállalkozás, és olyan óriási, mesés sikere van kilátásunk, mint aminővel Low kápráztatta el valamikor a jó párizsiakat, a világnak ezt a leghálázatosabb bámész publikumát. Számításom szerint csak pár ezer darab vasúti sínre van szükség, mint annak idején csak néhány hold íratlan földre az Ohio partján. Ez a legbiztosabb befektetés, mert a vas olcsó és remekül fizet. Mához egy hétre, vagy 4 milliót kell letennem, és ez a 4 millió 10-re, 12-re fog meggyarapodni.
De tegnap előtti látogatásom alkalmával, amelyre az imént volt szíves emlékeztetni, 5,5 millió készpénz álladékról tetszett említést tenni, már engedelmet kérek, ha elvétettem a kereskedelmi szakkifejezést, de készpénz álladékra emlékszem. Még 2 pénztári jegyet is tetszett mutatni elbámulva, hogy nem kápráztatnak el azok a rengeteg számok.
Igen, csak hogy ez a 6,5 millió nem az én pénzem, csupán annak a rendkívüli bizalomnak a bizonysága, mit belém helyeznek. Népszerűségem tette lehetővé, hogy a kórházi alapokat nálam helyezzék el. Más alkalommal nem tartózkodnám fölhasználni a pénzt, de most nem tehetem, mert széltire tudják, minő nagy veszteségek értek az utóbbi időben, és a bizalom megcsappant kissé irányomban. A kórházak igazgatósága bármely percben számon kérheti tőlem ezt az összeget, és ha nem tudnám azonnal kifizetni, bukásomhoz még a gyalázat is tapadna. Ne gondolja, hogy talán a csőttől írtózom, távol legyen tőlem, inkább nagyra becsülöm, ha okosan hajtják végre, és sokat hoz a konyhára. Ha a nőül megy Cavalantihoz, és én megkapom, vagy legalábbis azt hiszik, hogy megkaptam a 3 milliót, hitelem újra megszilárdul, és helyreütöm a csorbát, mint 2-3 hónap súlyos veszteségei ütöttek vagyonomon. Megértett?
Meg, tökéletesen. Egész egyszerűen el akar zálogosítani 3 millióért. Nincs igazam?
Elég magas összegért, hogy hiúságát legyezzen vele. Ez az összeg némi fogalmat adhat önnek a saját értékéről.
Köszönöm. Még csak egy szavam volna. Megígéri nekem, hogy beéri avval a tekintéllyel, mit vagyonának így tetemes összeggel való szaporodása fog újra megszerezni önnek, és magához a pénzhez nem nyúl? Ne gondolja, hogy önzésből, csupán gyöngétségből kérem erre. Szívesen kimentem a zavarból, de mások tönkre jutásában nem fogok önnek segítkezet nyújtani.
De ismétlem, hogy 3 millióval.
Kijevickél a hínárból, anélkül, hogy megérinteni az összeget?
Hát remélem, föltéve természetesen, hogy a házasság megszilárdítja ingadozó hitelemet.
Képes még kifizetni Cavalantinak 500 000 franknyi hozományomat?
A polgári esküvőről visszatérve azonnal kifizetem.
Helyes.
Bővebb magyarázatot kérek. Mit tetszik helyeselni?
A saját személyemre nézve teljes szabadságot engednem, de ha aláírom a szerződést?
Teljes szabadságot.
Akkor hát helyes. Mint mondottam, kész vagyok nőül menni Cavalantihoz.
Úgy veszem észre, tervei vannak. Forral valamit?
Az már az én titkom. Nagyon ügyefogyottnak kellene lennem, ha olcsó szerrel megtudván az önét, kifecsegném a magamét. Danglár ajkaiba harapott.
Legyen szíves tehát néhány múlhatatlan hivatalos látogatásra fölkészülni.
Szívesen.
S aláírja 3 nap múlva a szerződést?
Szívesen.
Akkor hát rajtam van a sor azt mondani, hogy helyes.
Egy szíves barátsággal szorított kezet leányával. De Eugénie fagyos arcába tekintve elhalt ajkán a szó, és meg sem tudta köszönni neki az áldozatot. Vége a kihallgatásnak? Kérdezte Eugénie fölemelkedve. Danglár némán bólintott, hogy nincsen több mondani valója. 5 perc múlva fölcsendültek a zongora akkordjai, Dármélyi kisasszony ujjai alatt, és a Desdemonává átszellemült bankár kisasszony Otellóból kezdett énekelni. Az ária végén egy ilyen lépett be és jelentette a kisasszonynak, hogy be van fogva, és a báróné készen várja a látogatásokra. Találkoztunk velük Villefort-éknál, honnan eltávozva folytatták a körutat.